Fekete István December című írását Tóth Levente színművész olvasta fel. Az erdőfohásza már a véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is a bemondót Klész Beátát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lassan elnyeri a végső formáját a 2025-ös költségvetés, jelentette ki Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, miközben a nemzetközi vizekben is fürdeni kell, a magyar medence a legfontosabb. Jövő pénteken szavaz a jövő évi büdzséről az országgyűlés, erősítette meg a miniszterelnökséget vezető miniszter még tegnap a kormányinfón. Gulyás Gergely szerint reális a 3,7%-os hiánycél 2025-ben, ami azt jelenti, hogy 2026-ra a magyar költségvetés majd visszatérhet a 3% alatti hiány világába. Újra erőssé kell tenni a magyar gazdaságot, és a családok megindulhatnak felfelé. Az európai gazdaság minden baja a háborúból származik, mondta Orbán Viktor. Nagy előny lehet, ha eltűnik a háború sötét fellege a fejünk fölül, fogalmazott. Úgy járt el Magyarország, ahogyan egy 1000 éves keresztény államnak kell, mondta a kormányfő a közrádióban azzal kapcsolatban, hogy karácsonyra tűzszünetet javasolt az ukrán-orosz fronton. A felvetés része egy fogolycsere ötlete is, amellyel szavai szerint több száz családnak szereznénk örömet. A magyar diplomácia mindent megtett erőn felül, de szavai szerint az egyik fél ezt elutasítja, miközben a másik támogatna a javaslatot, taglalta Orbán Viktor. Arról is beszélt, hogy nagy változás előtt áll a világ. Megnyerték az európai parlamenti választást, az EP-ben megalakult a Patrióták frakciója, Donald Trump győzelmével Amerikában is megtörténik a váltás, Németországban szétesett a kormány, Franciaországban és Szíriában pedig megbukott, sorolta. Az új amerikai elnök beiktatásával egészen más irányba fordul a világ majd január 20-a után, vélekedett. A miniszterelnök szerint fantasztikus siker Románia és Bulgária schengeni csatlakozása, az erdélyi magyarok ezt régóta akarták, hiszen ez azt jelenti, hogy akadálymentesen lehet majd közlekedni a határon. A románok is akarták, így ez egy jelentős diplomáciai eredmény, ráadásul a román-magyar határról le lehet vezényelni a rendőröket, így át lehet őket csoportosítani, sorolta. A 11 éves korában meggyilkolt Till Tamás ügyét is megemlítette Orbán Viktor, miszerint az eltűnt gyereket keresni kell, és soha nem szabad feladni, minden jogi vitát mellőzve igazságnak kell lennie, jelentette ki. Az ügyészség álláspontja szerint nem évült el az emberölés, amelynek áldozata Till Tamás volt. Emiatt az ügyben a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség felhívta a nyomozó hatóságot a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható férfi előállítására és kihallgatására. A rendőrség körözte, majd elfogta a gyanúsított férfit, akit előzőleg szabadon engedtek. A Time amerikai magazin Donald Trumpot választotta az év emberének immár másodszor. A labban megjelent interjúban a megválasztott elnök bírálta, hogy Kijev oroszországi mélységi támadásokra használja fel az Egyesült Államoktól kapott ballisztikus rakétákat. Trump szerint Ukrajnát ő nem akarja magára hagyni, az elnökválasztáson pedig elsősorban az illegális bevándorlás kezelésére vonatkozó elképzelései segítették győzelemhez. Az ukrán-magyar határszakaszon 4744-en léptek be tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 4388-an nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 33 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. A kormány 35 évre emeli a babaváró hitel korhatárát, hangzott el a tegnapi kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, indokolt és elfogadható a családügyi szervezetek erre irányuló kérése. Ha egy házaspár 35 éves koráig azt vállalja, hogy 5 éven belül megszületik az első gyermek, akkor jogosult lehet erre a támogatásra, ismertette a miniszterelnökséget vezető miniszter. Januártól a benzin esetében 11, a gázolajnál 10 forintos azonnali drágulást jelent a benzinkutakon az üzemanyagok jövedéki adójának emelése. Ennek mértéke megegyezik a júliusi fogyasztói árindexel. Az infláció mértékének megfelelően emelkedik más jövedéki termékek adózása is, így például az alkoholé, a regisztrációs adóé, a gépjármű adóé és az átírási illetéké. Több magyar bank és vállalat esetében is javított a kilátásokon a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő megerősítette a 3B hosszú lejáratú kibocsátói hitelminősítést az MFB-re, az Exim Bankra és az MVM-re is, az Erste Bankra és a KNH Bankra pedig a 3B plusz minősítést. A hitelminősítésekhez kapcsolódó kilátást pedig negatívról stabilra javította. 30-ról 35 évre emelhetik a bírói kinevezések alsó korhatárát, a felső pedig bizonyos esetekben 70 év is lehet, derült ki a parlament oldalán megjelent tervezetből. Korábban komoly felháborodást okozott a bírói karban, amikor a bírók korhatárát is leszállították a normál nyugdíj korhatárra. Végül az időjárásról, északkelet felől lassan, fokozatosan, szakadozottán válik, nagyobb területen csökken is a felhőzet, számottevő csapadék nem hullik, a szél fokozatosan felélénkül. A csúcsőmérséklet 3-4 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Vidente Stellam adventi hangverseny. Az Egri érseki fiókórus szeretettel várja Önöket december 14-én, szombaton 16 óra 30-tól az Egri Bazilikában. A koncerten közreműködnek Andante Kamarakórus, Vox Eterna Kamarakórus, Bajzát Linda, Hiba Éva, Kubik Tamás, a Liszt Ferenc Zene Akadémia részfúvós együttese. A belépés díjtalan. Találkozzunk december 14-én 16:30-kor az Egri Bazilikában.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen!
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat. Adventi nyereményesű a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani. Fotónaptár és fotókönyvkészítés. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János Kesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki Palotánál.
Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak Bódás János, Padányi Bíró Márton, Pázmány Péter, Rónai György, Sík Sándor és Telek József műveiből. Közreműködik Blaskó Balázs, Dér Gabriella, Sárosi Kinga és Tóth Levente színművészek. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Kovács Krisztina.
Pákolic István, üdvözlégy! Üdvözlégy, mennyei tünemény! Tündökölsz az Isten tenyerén. Vertarany hétlakat, zárt nyitott, örökké sóvárgott, áhított szent fiad marasztját meghoztad. Üdvözlégy, Mária! Spes Nostra!
Telek József, a szent szűz méltósága. Elválasztotta az Isten fia önnön maga szent szülőjének a boldogságos szűz Máriát, mégis az idők végén nem egyébképpen, hanem kérelemmel és angyali követség által kikémülvén a szűz akaratját kívánt az ő méhébe szállani. Mintha nyájas szerelemmel mondaná néki, nyisd meg nékem szívednek ajtaját, én húgom, én szeretőm, én galambom, én szeplőtelenem. Mivel az angyal nem csak köszöntötte a szent szüzet, hanem erősen is javaslotta néki az isteni igének szűz méhében következendő fogantatását, kérdés támad, mi szüksége volt a mindenható Isten fiának erre az angyali követségre? Mi szüksége volt egy gyenge szűz akaratját kérelemmel kémlelni? Nem volt-e vajon hatalmában néki, akármely kemény szívnek ajtaját is egy intéssel is felnyitni, meglágyítani és abba beszállani? Nem tehette volna-e az isteni ige azt, hogy mikor az elválasztatott szűz ingyen sem gondolná és nem is érezné, ő annak méhébe csöppeiből testet formálván magának, ottan fogantatott volna, és csak akkor vette volna észre a szent lélek által teherbe esett szűz, mikor többé a titkos történettel nem ellenkezhetett volna. De nem akart testet venni a szűz méhéből egyébként, hanem engedelmével s akaratjával. Ha az Istennek öröktől fogva való szent fia szeplőtelen szűz Mária méhébe az ő akaratja ellen, vagy tudása nélkül e mai napon hatalommal bészállott volna, mivel tartozott volna szent anyjának? Semmivel. Mert az egész titkot önnön isteni hatalmának tulajdonította volna, mivel pedig most a szentséges tiszta szűz mindjárt az elöljáró üzenetre s angyali követségre egyedül a testbe öltözendő Istenhez való szeretetéből önként felajánlotta szűz méhét, megnyitotta szívének kapuját mondván, légyen! Azért a szerelmes Isten az Úr Jézus Krisztus szánt szándékkal kötelessé és adóssá tette magát szűz szent anyjának, s egyszer s mind meghálálván hívségét, s kimentvén őtet az eredendő bűnnek súlyos törvénye alól, végtelen osztogatta néki a mennyei kegyelmek drágalátos ajándékit. Vizsgáljuk meg egy kevéssé, mi lehetett az oka, hogy a mai követ Gábriel, aki előre oly kedvesen beszéllett a szent szűzzel, utoljára mihent a szűz azt mondá, légyen, mihent az isteni igét szűz méhibe fogadta, éppen elnémult, éppen elhallgatott, és többé egy szót sem szólott, hanem amint az evangélium feljegyzi, elméne tőle az angyal. Ó, bátortalan angyal, Gábriel! Nem de azt hozta volna-e követségednek tisztsége, hogy azt a tiszta szüzet, akit előbb oly bátran üdvözöltél, akivel előbb oly merészen beszélgettél, azután is, mikor méhiben fogadott, és Isten anyja lett, ismét köszöntötted, s üdvözlötted volna. De nem szólott többé Gábriel, hanem elment tőle. Miért ment el oly hirtelen tőle? Miért nem szólott többé vele? Megfelel Szent Bernád, eképpen elmélkedvén. Mert oly felséges méltósága van Máriának, arra való nézve Gábriel hallgatással inkább, hogy sem szólással akarta tisztelni azt a felséges méltóságot, mely csak az Istentől, magától ismertethetik meg.
Rónai György, Mária éneke. Isten várakozása, világ várakozása, de megpróbálod szívemet. Azt hiszitek, nem látom, mit kell elviselnem. Választottságom véghetetlen árát, barlangszobám falán az eljövendő szenvedések árnyait, kereszt utam 14 állomását. Azt hiszitek, nem érzem halott fiam fejének súlyát az ölemben, s haldoklását, a bűnök vasszögével átveretve, a bűnök tövisével koronázva szívemben az idők végezetéig a ti vétketekért. Ó, hiszen könnyű volna vaktában felelni. Íme az Úr szolgáló lánya. Könnyű volna meghajolni egy ismeretlen sors előtt. De tudva sorsomat, érezve ártatlan szívemben már is azt a hét tört, s méhemben mégis megfoganni fiam örök agóniáját. Miféle nász ez, Istenem? Miféle nász? Miféle anyaság? S miért éppen engem választottál irgalmasságod oszlopául? Miért éppen nekem adtad ezt a két szemet, látni világunk mérhetetlen szenvedését? Miért éppen nekem ezt a szívet, hogy csordultig megteljék szánalommal értük, kik, mint a fázó kisdedek vacogva megváltásukért zokognak, hogy pattanásig teljék szeretettel, s élni se tudjak már, ha nem édesanyádul. Jól van. Hát legyen, ahogy akarod.
Padányi bíró Márton. Adventi álmok. Szent Ágoston ezt a cikkeit, az éj elmúlt, a nap pedig elközelített, Teodorétusszal együtt magyarázván azt mondja, az éj a Krisztus eljövetele előtt való idő, mely teljes vala a hitetlenségeknek és más bűnöknek sötétségével, a nap pedig az evangéliumnak ideje, melyben az igazságnak napja, a Krisztus, az ő világosságának, azaz malasztjának és hitének sugárit az egész világra kiterjesztette. Az éj a Krisztus előtt való idő. Halljuk tehát ennek az időnek, így hosszas éjszakáján, a régi szentatyák mit álmodtak a Krisztus születésének fényes napjáról. Nagyásítozva, álmosan legelsőbben is megjelenik az első ember, Ádám, és azt mondja, hogy őtet a földnek agyagából formálván, és az életnek lehelletét az ő orcájára lehelvén az Isten, csak hamar alkottatása után mély álmot bocsát a reája, és mikor elaludt volna, kivet egyet az ő oldalacsontjaiból, és azt az oldalcsontot asszonyállattá építi. Felébredvén azonban, és meglátván Ádám ezen asszonyállatot, azt mondá, ez mostan csont az én csontaimból, és hús az én húsomból, és mindjárt utána veti az írás, ketten lesznek egy testben. Ez, hogy az írásnak bőtű szerint való értelme és föthetetlen bizonysága szerint így történt, tagadhatatlan dolog, de lelki és titkos értelemben mit példázott? Megmondja Szent Ágoston, teremtetvén és mélyen elaludván Ádám isteni jelenésből álmában látta megtestesülésnek titkát, és hogy a Krisztus éjjel fog születtetni. Látta, hogy ketten lesznek egy testben, úgy, mint az Isten és az ember egy isteni szemében. És még hasonlóképpen ásítozva és igen álmosan megjelenik néki Jákób pátriárka, és azt mondja, hogy mikor ő az atyának, Izsáknak parancsolatja szerint Mezopotámia felé Bersabeéből Háránba ment volna, egy némi nemű helyen letelepedvén nyugszik vala, és az ott lévő kövek közül feje alá tévén elaludék. És ímé, mikor mélyen elaludnék, láta álmában egy lajtorját, mely a földön áll vala, és annak teteje az eget éri vala, látá az Isten angyalit is fels alá azon járni, és a lajtorjára támaszkodott urat, mintha az égből le akarna jönni. Bizonyára szép álom ez, de mi az értelme? Való ugyan, efelől a bölcsek sok szép elméskedéssel és értelemmel vannak, de a mi célunkhoz leginkább közelít Andronikus Konstantinopolitánus, aki azt mondja, igazán Jákób lajtorjája a Szűz Mária, mert az Isten, mikor emberi testben születtetett, mi hozzánk ő általa jött le a földre, hogy ő lejövén mi is felmehetünk a mennybe. Mégis tovább megjelenik egy álomtáska, az igen álmodozó fáraó király, aki is a többi között egymás után azon éjjel álmodozván látta volt álmában, hogy 7 gabonafejek nevelkednek vala egy száron, teljesek és szépek, és más még annyi vékony és ragyátul megüttetett gabonafejek jövének ki. Ezek mit példáztak és mit jelentettek? Az álomfejtegető magyarázó József megmondotta, hogy tudniillik a 7 teljes szép gabonafejek, 7 termékeny bővesztendőket, bővséget, a ragyátul pedig megüttetett sovány, vékony, 7 gabonafejek, 7 sovány esztendőket, nagy szükséget, éhséget jelentenének. Amint azután a történet meg is bizonyította a magyarázatnak valóságát. Ezt mindazonáltal némely bölcsek Liránusszal előretévén a 7 sovány gabonafejeket lelki értelemmel így magyarázzák, hogy ezek a 7 vékony, ragyás vagy üszögös búzakalászok, búzafejek 7 különféle időt példáztak, jelentettek, úgy, mint az első jelentette az Ádámtól fogva való időt Noéig, a másik Noétől Ábrahámig, a harmadik Ábrahámtól Mojzesig, a negyedik Mojzestől az Egyiptusból való kimenetelig, ettől fogva az 5. Dávid királyig, ismég ettől fogva a 6. a babilóniai fogságig, végre a 7. ezen fogságtól fogva Krisztus születéséig. Mindeddig vékony, sovány, ragyás és üszögös kalászokat, sőt éppen ártalmas, haszontalan füveket, merő gazt termett a föld. Ugyanezért keseregtek és óhajtoztak volt a régi szentatyák, mondván, egek harmatozzatok onnan följül, és a fellegek csöpögjék az igazat, nyilatkozzék meg a föld, és teremje az üdvözítőt.
Sík Sándor áldott az asszonyok között. Mentél, amerre húzódott az ösvény, Galileának napaszalt a földjén, és kivirágzott léptei nyomán a bokavérző, hegyes tartomány. A sziklák istenverte szurdokán tejarcú rózsát hajtott a bogáncs, a kősziklából csorgó méz fakadt, a ciszternákban élő vízpatak. S a porszemecskék még sarudra lestek, tücsök módjára muzsikálni kezdtek. Karjaid összefonva kebleden mentél, s mosolyogtál édesdeden. Mérhetetlen mély volt, és komoly, és mondhatatlan édes e mosoly. mentél. Fölötted a hallgatag ég volt. A csepp angyalok, mint a rendelés szólt. Elkuporodtak a sziklák közébe ujjacskáikat ajakukra téve. A titokzatos hang is hallgatott. A lélek, aki megárnyékozott, és néma volt még ő is, az egyetlen, a szíved alatt élő, érthetetlen. Mentél magad, és nem sejtette senki a titkot, mely majd a mindent belengi. Erzsébet sem, a meghitt asszony testvér, még az sem, aki árva tűzhelyednél virrasztja jöttöd, az elgyűrűzött, hogy áldott vagy az asszonyok között.
Pázmány Péter. Krisztus születésének ideje. Krisztus születésének idejéről négy dolgot olvasunk, mindenik méltó elmélkedésre. Először. Azt mondja az evangélium, hogy Augustus pogáncsászár uralkodott, és adófizetővé tette volt Zsidóországot, mikor Krisztus született. Ha Dávid, Ezékiás, Józsiás és hasonló szent királyok idejében született volna, gondolhatta volna valaki, hogy ezeknek tekinletes jámborságok érdemére nézve jött Krisztus a világra. Maga nem a mi cselekedetünk igazságáért, hanem csak maga irgalmasságából jött hozzánk az Isten fia. Ennek felette, ha szent királyok idejében született volna a messiás, oly böcsületes ajtatossággal fogadtatott volna, mely váltságunknak végezett rendivel egybe nem férhetett, mivel alázatossággal és szenvedéssel akarta Isten végbe vinni szabadulásunkat. Bé kellett ezért teljesedni az írásoknak, hogy idegen fejedelem birodalma alatt születik, és Jesszének gyökeréből fakad Krisztus, azaz mikor minden ágai kivágatnak, és csak földben rejtett gyökere marad a Dávid nemzetségének, mikor úgy megaprósódik, és elfogy a királyi nemnek méltósága, mint az evangéliumban hallók, hogy József és Mária megfogyatkoztak vala, kik régi elejek városában szállást sem találtak, hanem istállóba tértek. Végezetre, hogy világosban ismertetnék az Isten kegyelmessége, akkor illett Krisztusnak e földre jönni, mikor Zsidó ország rabságra jutott vala, mikor a pogány császár birtoka alatt a pogányságból származott sok gonoszságok teljességgel eláradtak vala. Mert ez az Istennek irgalmassága, hogy akkor küldötte hozzánk szent fiát, mikor ellenségi voltunk és haragot érdemlettünk, akkor nyújtotta segedelmét, mikor emberi segítségnek reménységéből kifogyott vala a zsidóság. Másodszor. Azt írja Szent Lukács, hogy olykor születék Krisztus, mikor a pogány császár ravóitól mindenek beírattak, avégre, hogy személyre és értékre adót vetnének, és az Isten népét sarcoltatnák. Annak okáért írják a régi atyák, hogy mihent Krisztus született, ottan ravók lajstromába íratott minden adózó jobbágy. És mivel a fél szikluszt, vagy két drachmát, melyet Isten a templomra rendelt minden személytől, a római császár maga adózására fordította volt, Krisztus urunk is öregkorában ezt az adót megfizette, mint az evangélium előnkbe adja. Ó, mely igazán írja Szent Lukács, hogy Augustus az egész világot béíratta? Ó, mely méltán mondja Szent Pál, hogy a kisded gyermek semmiben nem különböz a szolgától, mivel az Istennek örökös fia a római császár szolgáinak lajstromába íratik. Keresztények, mi valánk szolgák, és kegyetlen urak szolgái valánk, a bűnnek, halálnak, ördögnek rabságában valánk. De ímé, az Isten fia, mihent születik, adófizetésre kötelezi magát, hogy a mi sarcunkat letegye. A császár könyvébe íratik, hogy minket az élet könyvébe írjon. Harmadszor. Mivel Krisztus békességet szeret, és minket is békesség szeretővé akart tenni, oly időben született, melyben egy közönséges úrnak a birtokában lévéne világ nagy és közönséges békesség volt. Ugyanis az égi harmat tiszta és minden szelek háborúitól csendes időben szokott alászállani. A szent próféták pedig nem csak mennyei harmatnak, hanem békesség fejedelmének nevezték Krisztust, és azt jövendölték, hogy ő idejében a békességnek bővsége lészen. Azért az emberek kardokból szántóvasat, kopjavasból kapákat csinálnak, eltörik a kézíjakat, tüzet raknak a pajzsaikból. És hogy ennek a békességnek csodálatos voltát előnkbe adná Isaiás, azt írja, hogy a Krisztus országában a farkas báránnyal, a párduc gödőjével, az oroszlány bórjúval együtt lakik, és egymásnak nem ártanak, mert egy kisgyermek legelteti őket. Mindezeken azt kell érteni, hogy ahol Krisztus uralkodik, békességnek kell ott lenni. Azért hallád az evangéliumban, hogy mihent született, ott békességet hirdettek az angyalok. Mert a Szent Pál mondása szerint Krisztus a mi békességünk, és oly fene természetű vadember nem lehet, ki meg nem szelídül, ha szívében Krisztus születik. Azért valahol haragtartás, gyűlölség, bosszúállás, visszavonyás vagyon, bizonyosan higgyétek, hogy ott nem született a szelíd Krisztus, hanem a háborúság szerző és szerető Sátán uralkodik. Mert az Isten békességnek és nem visszavonyásnak istene. Az ő lakóhelye békesség, melyben nem részesek a gonoszok. Negyedszer, hideg télben, meleg ház kívül született az igazságnak napja, hogy a hideg világot melegítené, hogy szenvedéssel és sanyarúsággal kezdené érettünk való fáradtságit. Gyermeknek és hideg istállóban született gyermeknek, és akinek alig volt egy darab posztócskája, alkalmatlan volt a téli üdő. Mégis a hideg telet választák Krisztus születésére, hogy szenvedésen kezdené életét. Olykor születék, mikor az éjszaka leghosszabb, de ugyanakkor a napok hosszabbodni, a sötét éjszakák rövidülni kezdének, mert mikor a világ gonoszságának sötétsége annyira nevekedett, valamennyire lehetett, akkor kezdé az Isten fia példájának és tanításának világosságával fogyatni és rövidíteni a régi sötétséget. Akkor kezdé az új világosságot, az isteni tudományt nevelni és öregbíteni. Végezetre, miképpen Áron vesszeje éjjel virágozék, miképpen az Isten szekrénye éjjel veré földhöz a Dágon bálványát, miképpen az Isten angyala éjfélkor ölé meg Egyiptomnak elsőszülöttit, azonképpen sötét éjszakának kellő közepén jöve a világra a mindenható ige, mikor a pásztorok éjjeli vigyázással őriznék nyájukat.
Bódás János, advent. Te szörnyű, vajódó idő, ne szőj. Ne szőj több rémet. Most már örömmel, békességgel légyen megáldva méhed. Szűj halva minden szenvedélyt, vad átkot, véres harcot. Folytsd meg a bűnt, mi valaha öledben megfogamzott. Elég volt már a gyötrelem, elég volt már a vérből. Napfényre vágyunk a szorongás fekete erdejéből. Szüles meg bennünk tisztaság, szüles meg bennünk béke, s tedd kezedet a vadvilág lázas ütőerére. Szüles meg bennünk szeretet, te legszebb lelki virtus. Teremts bennünk új életet, szüles meg bennünk Krisztus.
Irodalmi összeállítást hallottak Bódás János, Padányi Bíró Márton, Pázmány Péter, Rónai György, Sík Sándor és Telek József műveiből. Közreműködött Blaskó Balázs, Dér Gabriella, Sárosi Kinga és Tóth Levente. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Kovács Krisztina volt. További kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa békés politikai megoldást sürget Szíriában. A pápa fogadta Mahmoud Abbas palesztin elnököt. Gázában rendkívül súlyos a humanitárius helyzet. A Szent Atya beszéde a Nemzetközi Teológiai Kongresszus résztvevőihez. A teológia legyen hozzáférhető mindenki számára. Öröm vagy élvezet? Sajgó Balázs atya elmélkedése advent harmadik vasárnapjára. Ferenc pápa békés politikai megoldást sürget Szíriában. Az audiencia végén a Szent Atya felhívást intézett Szíria érdekében, mely nehéz pillanatot él át. Olyan politikai megoldásra kell törekedni, mely további konfliktusok és megosztottság nélkül felelősen elősegíti az ország stabilitását és egységét. A pápa Szűz Mária közbenjárásáért fohászkodott, hogy a szíriai nép békében és biztonságban élhessen szeretett földjén, és a különböző vallások együttműködjenek barátságban és kölcsönös tiszteletben a nemzet javára, mely oly sok éve szenved a háborútól. A fiatalokhoz, betegekhez, idősekhez és ifjú házasokhoz fordulva a pápa így buzdított.
In questo tempo di avvento andate incontro con animo fiducioso al Signore.
Advent időszakában bizakodó lélekkel készüljetek a találkozásra az Úrral, aki eljön a mi üdvösségünkre. Végül ismét felemelte szavát Ukrajna, Palesztina, Izrael és Myanmar békéjéért. A pápa fogadta Mahmoud Abbas palesztin elnököt. Gázában rendkívül súlyos a humanitárius helyzet. Csütörtökön délelőtt a Szent Atya a Vatikánban fogadta a palesztin elnököt. A félórás audienciát követően a Szentszéki Államtitkárságon folytatott megbeszélést a politikus, elsősorban a gázai szoros drámai helyzetével kapcsolatban. A felek gyors tűzszünetet, a túszok szabadon bocsátását és a kétállamos megoldást javasolták Izrael és Palesztina számára a párbeszéd és a diplomácia eszközeivel. Harmadik Teofil, jeruzsálemi görög ortodox pátriárka egy keleti ikont küldött ajándékba a pápának, amely egy 1600 évvel ezelőtti szerzetest ábrázol, aki püspökként 25 éven át vezette a kis közösséget Gázában, mely ma a világ egyik legfájdalmasabb konfliktusának tanúja. Mahmoud Abbas palesztin elnök adta át az ajándékot a Szentatyának, akivel közel fél órás beszélgetést folytatott csütörtökön délelőtt. Ezt követően Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Geleger érsekkel, az államközi kapcsolatok titkárával tárgyalt a gázai súlyos humanitárius helyzetről. A találkozóról kiadott szentszéki közlemény szerint a felek mielőbbi tűzszünetet és valamennyi túsz szabadon engedését szorgalmazták. Elítélték továbbá a terrorizmus minden formáját, mint ahogy leszögezték, kizárólag a párbeszéd és a diplomácia eszközeivel lehet elérni a kétállami megoldást, Jeruzsálem számára pedig különleges védett státuszt biztosítani, mely így a találkozás és a barátság helye lehet a három nagy egyisten hívő vallás számára. Végül a Szent Évre tekintve annak a kívánságuknak adtak hangot, hogy a jubileum segítsen visszatérni a zarándokoknak a Szentföldre, mely a békére vágyik. Ferenc pápa. A teológia legyen hozzáférhető mindenki számára. A Kultúra és Nevelés Dikasztérium szervezésében a Pápai Lateráni Egyetemen tartották december 9-én és 10-én az örökség és képzelet témával foglalkozó nemzetközi teológiai kongresszust, amelynek 450 résztvevőjét audiencián fogadta a pápa. Merre tart ma a teológia? Erre a kérdésre keresték a választ a teológusok, egyetemi tanárok, köztük több magyar résztvevő is. A pápa arra kérte őket, hogy gondolják újra a teológiát, és tegyék mindenki számára elérhetővé. Az európai változások idején miként tudjuk hirdetni az evangéliumot úgy, hogy eljuttassuk Krisztus világosságát az emberekhez. A világ minden tájáról érkezett férfi és női teológusok arról tanácskoztak a napokban, hogyan lehet a szentszéki teológiai tanulmányi rendszert a mai kor változásaihoz igazítani. Más szóval, miben látják a teológia jövőjét? Több magyar résztvevője is volt a kongresszusnak, köztük Csiszár Klára Antónia pasztorál teológus, a Linci Katolikus Egyetem rektorhelyettese és teológiai karának dékánja, Kovács Gusztáv, az Európai Katolikus Teológiai Társaság elnöke, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola rektora, Odrobina László és Seszták István főiskolai tanárok, a nyíregyházi Szent Atanáz görögkatolikus főiskola rektori tanácsának tagjai.
Vorrei innanzitutto dirvi che quando penso alla teologia mi viene in mente la luce.
A Szent Atya elmondta, hogy amikor a teológiára gondol, a fény jut eszébe. A fénynek köszönhetően emelkednek ki a dolgok a sötétből, rajzolódnak ki az arcélek, a világ formái és színei végre megjelennek. A fény azért szép, mert anélkül világítja meg a dolgokat, hogy ő maga előtérbe kerülne. Látta már valaki a fényt? Azt viszont látjuk, amit megvilágít, fűzte hozzá a pápa. A fény diszkrét, kedves, alázatos, ezért láthatatlan marad. Hasonlóképpen a teológia is. Rejtett és alázatos munkát végez, hogy felmutassa Krisztus és evangéliuma világosságát. Ebből következik a teológusok útja. Keressék a kegyelmet, és maradjanak meg mindig a Krisztussal való barátság kegyelmében, mert ő az igazi világosság, aki eljött erre a világra. Minden teológia Krisztussal való barátságból születik, és az ő szeretetéből testvérei világa iránt. Ez a világ, mely egyszerre drámai és nagyszerű, tele fájdalommal, de megindító szépséggel.
So che in questi giorni lavorerete insieme sul dove, il come e il perché della teologia.
Ezekben a napokban a kongresszus résztvevői a teológia mikéntjéről, irányáról, jövőjéről tanácskoztak. Fontos megvizsgálni, hogy a múlt teológiai öröksége mondhat-e még valamit a mai kihívások közepette, és segíthet-e elképzelni a jövőt. Ebben férfi és női teológusok együtt gondolkodnak, mondta a pápa, majd felidézte a Királyok második könyvének történetét. A jeruzsálemi templomban talált szöveget próbálja megfejteni egy pap és néhány tudós, még a király is. Kapizsgálják valamennyire, de végül is nem értik meg. Ekkor a király úgy dönt, hogy egy nőnek, Hulda prófétanőnek adja, aki azonnal megérti, és segít a csupa férfiból álló tudós csoportnak értelmezni az írást. Vannak dolgok, amire a nők ráéreznek, és a teológiának szüksége van az ő hozzájárulásukra. A csak férfiakból álló teológia fél teológia. Ezen a téren még nagy utat kell megtennünk, állapította meg a pápa, majd egy vágyát és egy kérését osztotta meg a teológusokkal.
Il desiderio questo, che la teologia aiuti a ripensare il pensiero.
Ferenc pápa vágya az, hogy a teológia segítsen újra gondolni a gondolkodást. A gondolkodásmódunk áthatja érzéseinket, akaratunkat és döntéseinket is. Egy szélesre tárt szívhez nagyívű képzelet és gondolkodás társul, míg a lapos, zárt és középszerű gondolkodás nehezen képes kreativitást és bátorságot teremteni. Ferenc pápa hozzátette: eszembe jutnak a teológiai kézikönyvek, amelyekből mi tanultunk. Minden zárt, minden múzeumi, könyvtári, de nem gondolkodtatott el. Az első teendő tehát a gondolkodás újrafogalmazása, az, hogy kigyógyuljunk a leegyszerűsítésből. A valóság ugyanis összetett, a kihívások sokrétűek, a történelemben egyszerre van jelen a szépség és a gonosz ütötte sebek. Amikor pedig nem tudunk, vagy nem akarunk szembenézni ennek az összetettségnek a drámájával, akkor hajlamosak vagyunk a leegyszerűsítésre. Ez azonban a valóság megcsonkítása, mely meddő gondolatokat, egyen gondolatokat szül, polarizál és szétforgácsol. Ezt teszik például az ideológiák, megölve a valóságot, a gondolkodást, a közösséget. Az ideológiák mindent egy gondolatra redukálnak, amit aztán kényszeresen és manipulálva ismételnek, felületesen, mint a papagájok. Hatásos ellenszere lehet a leegyszerűsítésnek az a tanács, amit a Veritatis Gaudium kezdetű apostoli konstitúció fogalmaz meg a különböző tudományágak együttműködéséről. Ennek lényege, hogy a teológiai gondolkodás formáját más tudományágakkal együtt kell megérlelni. A filozófia, az irodalom, a művészetek, a matematika, a fizika, a történelem, a jogi, politikai és közgazdaságtudományok segítségével. A különböző tudásfajták, úgymond kelesztésével, épp úgy, mint az érzékek esetében, felhasználjuk sajátosságaikat úgy, hogy közben kölcsönösen szükségük van egymásra. Ahogy Szent Pál mondja, ha a test csupa szem volna, hol maradna a hallás? Ha meg csupa hallás, hol volna a szaglás?
Quest'anno celebriamo il 750° anniversario della morte di due grandi teologi.
Idén ünnepeljük két nagy teológus, Aquinói Szent Tamás és Szent Bonaventura halálának 750. évfordulóját. Aquinói Tamás arra emlékeztet minket, hogy nem csupán egy érzékünk van, hanem sokféle és különböző, azért, hogy megragadjuk a valóságot. Bonaventura pedig azt állítja, hogy amilyen mértékben hiszünk, remélünk és szeretünk Jézus Krisztusban, úgy nyerjük vissza hallásunkat, látásunkat, szaglásunkat, ízlelésünket és tapintásunkat. A gondolkodás újragondolásával a teológia újra régi fényében ragyog majd az egyházban és a kultúrákban, segíteni fog mindenkinek az igazság keresésében. A pápa ezután azt a kérését bízta a teológusokra, hogy tegyék elérhetővé a teológiát mindenki számára. Az elmúlt néhány évben a világ több részén érdeklődés tapasztalható a felnőttek részéről tanulmányaik folytatására, tökéletesítésére, akár egyetemi szinten is. Találja meg a teológiában azt a helyet, ahol újra kezdheti az utat. Kereshet, találhat és újra kereshet. A teológusok pedig dolgozzanak ki számukra új tanulmányi programokat, hogy a teológia elérhető legyen mindenki számára. Öröm vagy élvezet? Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését advent harmadik vasárnapjára.
Henri Bulát, jezsuita szerzetes, egyik kiskönyvében érdekes tapasztalatot oszt meg olvasóival. Egyik alkalommal iskola látogatásai során elment egy óvodába is. Egy 4 éves fiúcska kis kezében egy csokoládét szorongatott. Bulád atya lehajolt hozzá, oda tartotta kezét a kisfiú elé kéregető gesztussal, hogy adja már oda neki azt a darab csokoládét. A gyerek először csodálkozó emelte tekintetét az atyára, hiszen fordítva szokott történni az adakozás. Aztán lassan, nagyon lassan kinyújtotta kicsi kezét, és oda ajándékozta a csokoládét. Örömvasárnapra készülve megérint engem ez a kis történet, mert a szerzetes pap rávette a kisfiút arra, hogy már 4 évesen szert tegyen egy sajátos tapasztalatra, az adakozás örömének tapasztalatára. Gyakran hajlamosak vagyunk összekeverni a fogalmakat. Felcseréljük az élvezetet az örömmel. A csokoládét megenni élvezet. Odaadni valakinek öröm. A különbség nagy a kettő között. Ami birtokomban van, azt élvezhetem. Csak hogy a birtokol dolgok sajátossága az, hogy nem tudják maradéktalanul kielégíteni szeretet vágyamat, ezért egy idő után újabb dolgokra vágyom. Az igazi öröm ajándék, amit nem lehet kikényszeríteni, és az belülről és bensőmben születik. Ezért van az, hogy láthatok embereket, akik sokat birtokolnak, de valahogy mégsem sugárzik, mégsem csillog a szemük. Ezeket az embereket nevezte Richard Rohr, ferences szerzetes találóan affluenzásoknak, bőségkorban szenvedőknek, mert az élvezet pillanatnyi, rövid örömöket szül, és mert rövidek, ezért nem igazi örömök. Ezért kóros az örömük. Egy perzsa misztikus ezt így fogalmazza meg: hasíts fel az ember szívét, és egy napot fogsz találni benne. A misztikus az az ember, aki behunja a szemét a vakító nap elől, hogy felfedezze a másik napot, a belsőt. Amikor végre megtanulok behuny szemmel is imádkozni, megtapasztalhatom ezt a belső örömöt. Victor Hugo megfogalmazása szerint behuny szemmel messzébb lehet látni. Ha behunyom szemem, kinyílik egy másik szemem, és beleengedhetem magam Isten jelenlétébe, amely felragyog számomra. Isten azonban nem csak jelen van, hanem létben is tart minden egyes lélegzetvételemmel. Ebből fakad a lét öröme, az igazi öröm. Annak öröme, hogy ő már itt van. Ez az egyetlen valóság, minden más ebből ered. Az öröm az, tudjuk, hogy nem majd jön el, hanem már itt van. Íme a szűz fogan és fiat szül, Emmanuel lesz a neve. Ez azt jelenti, velünk az Isten. Olvassuk Máté evangéliumának első fejezetében, a 22 és 23. versekben. Nem Emmanuel is, velünk az ember, hanem Emmanuel, velünk az Isten. A keresztények leggyakrabban Krisztusról múltban fogalmaznak. Krisztus, aki eljött, vagy jövőben. Krisztus, aki eljövendő. Milyen ritkán gondolunk rá jelen időben, velünk van az Isten. Pedig ebben a sokszor zavart, sötét és vergődő életben nagyon is szükségét érezzük ennek az ígéretnek. János evangéliumában olvassuk: az ige testé lett, és közöttünk lakozott. Ugyanazt jelenti más megfogalmazásban, mint az Emmanuel, velünk az Isten. Istennel való kapcsolatunk aztán azért is szül igazi örömet, mert igazi együttlét jön létre. Szent Pál ezt így fogalmazza meg: mindenhez van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Olvassuk a Filippiekhez írt levelében, 4. fejezet, 13. versben. Ez az erő adta neki az örömet. Saját erőm egy idő után mindig elfogy, ha nem párosítom Krisztus erejével, a Szent Lélekkel. Az Istentől karácsonykor kapott hatalmas ajándék nem egy erkölcsi törvénykódex vagy egy új filozófia, hanem ő maga. A kereszténység jóval több, mint egy sor parancs. Mindenek előtt jelenlét. Emmanuel. Velünk az Isten. Velünk van, amikor bajban vagyunk, hogy kimentsen minket. Velünk van, amikor szenvedünk, hogy könnyeinket letörölje. Velünk van, amikor elesünk, hogy segítsen felállni. Velünk van a gyengeségben, hogy erőssé tegyen. Velünk van a halálban, hogy bizakodóvá legyünk. És igen, véglegesen velünk van halálunk után is, egy olyan helyen, melyet szem nem látott, emberi fül nem hallott, amit az emberi szív fel nem fogott. A helyen, amit Isten készített az őt szeretőknek. Az öröm hiánya az Istennek kimondott nem gyümölcse. Az öröm az Istennek kimondott igen gyümölcse. A mindennap kimondott igen növeli az örömet.
Öröm vagy élvezet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Advent harmadik vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A nap verse.
Ima azért, hogy a szamarakkal mehessek a paradicsomba. Add meg, Uram, hogy olyan napon szólítson el az ég, amikor porzik az ünnepi vidék. Szeretnék, ahogy itt lent szoktam, valami kedvemre való utat választani a paradicsomba, nagy csillagokkal rakottat. Fogom majd botomat, megyek az országútra, és így szólok a szamarakhoz, barátaimhoz. Francis James vagyok, és az égbe indulok, mert a jóisten a poklot nem ismeri. S folytatom, jöjjetek, kék ég barátai, kik csak fületekkel hessentitek, szegények, szelíd állatok, a bögyöt, botot s a méhet. Ó, hadd lássam velük együtt szent színedet, hiszen úgy szeretem, amikor fejüket lehajtják szeliden, és megállnak, keresztbe téve kis lábukat, hogy reszket az ember szíve. Előtted állok majd, s mögöttem a fülek ezres, mind, kik kosarakat cipeltek görnyedezve, vagy tolseprűs kocsit húztak, s bádok kocsit, púpos kannák előtt roskadozó csacsik, tömlőhasú, terhes nőstények, rogyadozók, s akiknek lábszárán kis nadrágocskalók, kék és szivárgó sebeik miatt, melyeket kimarnak és körülülnek makacs legyek. Hadd járuljak, Uram, eléd e bús seregben, s add meg, hogy angyalod bennünket elvezessen a lombos patakhoz, ahol cseresznyelenk dús fürtökben, síma, mint a kacagó lányhús, s add meg, hogy a lelkek édenében égi vizet fölé hajolva olyan legyek én is, mint ők, akik szelíd, s nagy szegénységüket az örök szeretet tükrében nézegetik.
Francis Jean ima, hogy a szamarakkal mehessen a paradicsomba című versét Tóth Levente előadásában hallották. Francis Jean francia költő, 1868-ban született. Első versei 1895 körül jelentek meg. Szívesen fogadták őket, mint a szimbolizmustól elszakadó friss hangot. Jellemzően az egyszerű élet szépségeit jeleníti meg verseiben. Több költővel, íróval jó barátságban volt, például Mahlerrel vagy Paul Claude-dal. Utóbbi hatására tért át a katolikus hitre 1905-ben. Katolikussága verseiben is egyre nagyobb szerepet kapott. Szenvedélyes vadász volt, ugyanakkor fontosnak tartotta a veszélyeztetett fajok védelmét. Bár többször is jelölték, sosem választották meg a Francia Akadémia tagjai közé. Francis Jean 1938-ban hunyt el.
A nap imája.
Ó, dicsőséges Santa Lucia! Te, aki az üldözés nehéz tapasztalatait élted, megszerezted az Úrtól, hogy eltávolítsd az emberek szívéből az erőszak és a bosszú minden célját. Vigasztalást nyújt beteg testvéreinknek, akik megosztják Krisztus szenvedését, a tudata annak, hogy te is együtt szenvedtél az Úrral. Megadatott neked a hatalom, hogy segíts a betegeknek elviselni betegségüket, és megőrizni hitüket még akkor is, ha különösen próbára vannak téve. Ó, szűz mártír! Kérünk, imádkozz érettünk a mi Úrunkhoz. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!